Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Egész eddigi tanévben egy ige hirdetés sorozatban lehettünk benne szeptembertől, aminek az volt a címe, az a címe, hogy a helyreállt kapcsolat. Azonban már a múlt héten és most és a következő két hétvégén ezt a sorozatot most egy kicsit pihentetjük, és advent vasárnapjain olyan ószövetségi textusokkal, igerészekkel készülünk, amelyek Jézus eljövetelét jövendőlik meg. Így hallgassátok most Ézsaiás könyvének a 8. fejezetének az utolsó verseit, és a 9. fejezet első 6 versét. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és jövendő mondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek. Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulnia az élő helyett? A törvényre és intelemre figyeljetek. Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz, majd a földre tekint. De csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút, homályba taszítva. De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét. De végül megdicsőíti a tenger felé vivő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögbe menetelő csizma, és véráztatta köpönyeg elég, a tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában. Mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ki az, aki az éjszaka elteltével nappalt támaszt? Ki az, aki azt mondja a sötétségnek eddig és ne tovább, határt szab annak? Ki az, aki a sötétségből világosságra vezet? Ki az, aki a keveset meg tudja szaporítani? Aki a bánatot örömre tudja fordítani? Aki teljes igazságot tud szolgáltatni? Aki a sanyargatók veszélyét össze tudja törni? Aki a dübörögve menetelő csizmát, a véráztatta köpenyt tűzmartalékává tudja tenni? Aki uralmát meg tudja erősíteni és szilárdítani törvénnyel és igazsággal. Ki az, aki ezekkel megajándékozhatná a terhes igát hordozó, a halál árnyékának völgyében járót, az embert, téged és engem? Ki az, aki ezeket meg tudja cselekedni? Ki az, aki nem mond le a babonák és a halott idézők felé forduló emberi szívről, amelyik annyira büszke, hogy titkon elhiszi magáról, hogy képes önmagát megmenteni, életét megoldani, hűtlen szívét visszafordítani, helyreállítani. Ki az, aki ezt meg tudja cselekedni? A seregek ura. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. A 10 parancsolat elevenedik itt meg előttünk. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Féltőn szerető. Calvin ezt így magyarázza. A féltőn szerető alatt én azt a heves vágyat értem, amit Isten mutat az egyházának megőrzésében, eltávolítva minden nehézséget és akadályt, melyek gátolhatnák a megváltást. Isten nem könnyed vagy lassú kézzel fogja megvédeni az egyházát, mert a gyermekei iránt bámulatos szeretet és az üdvösségükkel kapcsolatos buzgóság fűti. Ezért harcol érte, kimenti őket a szolgaság házából, a bűn martalékából, a halál árnyékának földjéről. De hogyan viszi mindezt véghez a seregek urának féltő szeretete? 3 vázlatpontot hoztam. Ítéletet hirdet, kegyelmet hirdet, és uralmát meghirdeti. Hogyan viszi véghez? Ítéletet hirdet. Először erről fogok beszélni. Ítéletet hirdet, tükröt tart nekünk. Ítéletet hirdetett akkor ott Ézsaiáson keresztül a népnek, hogy felébreszte, a pusztulástól megmentse, hogy ne a hiába való dolgokban higgyenek, amelyeknek nincs jövője, hanem visszatérjenek hozzá. Megdöbbentő igék szólnak Izrael népe ellen ennek a 9. fejezetnek a 2. részében. Ilyeneket olvashatunk ott. Isten népe fellázadt és ellenszegült, ezért büszkeségük porba fogja őket dönteni, a gőgös és dőfös szívük miatt. Szomszédaiknak prédául fognak esni. Keménységük és képmutatásuk miatt minden ékességük és támaszuk kivágatik. Egymás elleni dühösségük tönkreteszi őket. És refrénszerűen 3-szor visszatér ennek a 9. fejezetnek a 2. részében, hogy mindezzel nem múlt el haragja. Keze még ki van nyújtva? A bűnük ott és akkor Izrael népének a hitetlenség. Mind addig, amíg nem Istentől várják a segítséget. Szomorú, de Izrael úgy gondolja majd, hogy majd megoldja. Ő majd megoldja az életét. Isten hiába próbálja újra és újra alázatra indítani őket, vissza akarja őket magához szeretni, nem engednek. Úgy gondolkodnak, majd mi megcsináljuk, majd mi helyreállítjuk, de valójában az történik, hogy kezdenek eltávolodni, elmenni tőle, és nincs remény a szívükben. Hiába való, hogy ellene harcolnak. Amikor Isten azt mondja az ő igéjében, az ő prófétáján keresztül, hogy keze még ki van nyújtva, akkor ez az ő féltő szeretetéből fakad. Ne felejtjük el, amikor ő ítéletet tart, e mögött az ő jósága és szeretete van. És ha megérkezünk magunkhoz, Istennek mai népéhez, akkor akár keresztény vagy már, akár még nem, de ott a szíved mélyén érzed, vagy akár már tudod is, hogy mi a bűn, hogy mit jelent a bűnnel harcolni. Van, amikor Isten leleplezi egy bűnünket, megítéli, megbánjuk, bocsánatot kérünk, és Isten adja a szabadulás örömét. De van, amikor egy bűnnel úgy kell szembe mennünk, és úgy kell harcolnunk, mint egy hosszabb betegséggel, egy folyamat, amikor újra és újra Isten elé kell azzal mennünk, újra és újra tőle kell kérnünk a szabadítást. És lehet, hogy úgy vagy most itt, hogy már belefáradtam. Már nem akarok harcolni. Akkor bátorítalak, hogy pont ezen a ponton hirdetem neked, élő Istened van. Élő Istened van, aki a sötétségből ki tud szabadítani. Világossággal tud beragyogni, ahol csak nyomorúságot, nyomasztó borút látsz, ahol a homályba taszítva érzed magad. Amikor átéled, hogy hát föltekintek, de utána rögtön már csak a földet látom. Mindazt, ami lehúz, és mindazt, ami visszahúz. Érint-e minket a hitetlenségnek a bűne? Egyénileg és közösségileg is ma meg kell állnunk Isten előtt. Tudom-e hinni, hogy ő él? Hogy ő féltőn szeret? Hogy ő olyan Isten, akinek a szíve vágya, hogy megőrizzen és megvédjen téged. Hogy amikor a kísértő kísért, és meg akar lopni a reménységtől, a jövőnek a reménységétől, amikor ő meg akar téged lopni, hogy úgy néz rá, mint aki most is él és uralkodik, és talán még el is akarja hitetni, vagy mindeddig még elhitette veled, hogy ő valójában nincs is, vagy talán nincs is, akkor én most hirdetem és bátorítalak téged, hogy Isten azért ítéli meg és leplezi le a bűnt, hogy utána szívedet elérje az ő szeretete. Olyan módon, ahogy addig még talán soha. És most érkezünk el a második ponthoz. Kegyelmet hirdet Isten. Kegyelmet hirdet az ítélet után. Mert bár a nép szíve elfordult tőle, de nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Ézsaiás reménységgel vigasztalja ott a népét. Buzdítja őket. Mire buzdítja őket? Nem becsapja őket, hogy nincs sötétség, nincs nyomorúság, nincs homály, hanem azt mondja nekik, várjátok Istent, mert jönni fog Isten. Várjátok az ő kegyelmét. Kérjétek őt, és esedezzetek érte, hogy megérkezzen a ti szívetekhez. Megérkezzen oda, ahol talán az ellenség marcangol téged. Mert bár Ézsaiáson keresztül hangzik a prófécia, hogy ellenség kezébe fog majd a nép kerülni, hogy Jeruzsálem a földdel lesz egyenlő, a templomnak meg kell semmisülnie, az áldozatoknak el kell töröltetnie. De hogyan szólít ez az ítélet, hogy rögtön ott a kegyelem, az ígéret, hogy egy fiú születik nektek. Rögtön ott a kegyelem, rögtön ott az ígéret. Mert tudjátok, amikor a homályba, a sötétségbe vagyunk, akkor amik segíthetnek, hogy az Úr segítsége ígéretként a miénk, hogy ő jönni fog. Calvin ezt így szemlélteti. Az ember egy adott esetben egy kis patakba is életét vesztheti. Viszont ha akár a nyílt tengerbe is esik, ha megragad egy pallót, megmenekülhet és kijuthat a partra. Hasonlóképpen a legcsekélyebb hétköznapi nehézségek is képesek elborítani minket. És azt hisszük, hogy meg vagyunk fosztva Isten jó indulatától. Ám ha Isten igéjére, az ő ígéretére támaszkodunk, akkor a legsúlyosabb nehézségekből is biztonságban kikeveredhetünk. Folytatja Ézsaiás, hogy lehet, hogy sötétség van, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Nagy világosságot fog látni, és ezelőtt arról beszél, hogy de először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de végül megdicsőíti. Laci ezt olvasta fel az evangéliumból, amire itt Ézsaiás utal. Miről szól itt ez? Azt mondja, hogy megalázza Zebulon és Naftali földjét. Ott és akkor ez a földterület volt az, ami a legtöbbet ki volt téve annak, hogy a szomszédos seregek betörtek, és háborúban kizsákmányolták őket. Aztán pedig, amikor az asszírok betörnek, akkor teljesen elpusztítják ezt a területet. És amiről pedig az új szövetségben hallhattunk, az a második része megalázta, megdicsőíti. Hogyan? Jézus Krisztus ezen a területen kezdi el az ő igei szolgálatát, az ő messiási küldetését. Ahol posztulás volt, ahol kizsákmányolás volt, ő ott kezdi el hirdetni, hogy elközelített a mennyek országa. Belép oda, ahol már nincs élet, hanem sötétség van, és nagy világosság támad. Mert egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik nekünk. És gondolhatjátok, hogy de hát a mi életünkbe hogy lép be Jézus, ahol azt mondod, hogy pusztulás van, vagy bármi, a bűnök, kön túl nagyon sokféle sötétség, homály van az életünkben, nagyon sok hiány, nagyon sok fájdalom, nagyon sok veszteség. De hogy tud oda belépni, hogy lesz ott számunkra vigasztalás, hogy Jézus megszületett? Emlékezzünk együtt, amikor Márta elveszítette Lázárt testvérét, és így kezdi, amikor Jézussal találkozik. Ha itt lettél volna. Jézus azt mondja neki erre, a testvéred fel fog támadni. Márta, igen, Uram, tudom, ismerem az írásokat. Persze, tudom, mit mond a Biblia. Értem, hogy az utolsó napon majd ő is feltámad. És talán te is vagy úgy többször, hogy tudom, mit mond a Biblia. Értem, hogy majd javamra lesz, de most homály van, most sötétség van. De most próbáljuk ezt a kicsi jelenetet picit átélni, kicsit odarepülni képzeletben, hogy Márta és Jézus ott van, és nincs körülöttük senki. Nem tudjuk pontosan, mi történt, de én el tudom képzelni, és együtt képzeljük el, hogy Jézus ott áll Mártával szemben. Megfogja a két kezét, és azt mondja neki, nézz rám, Márta! Én vagyok a feltámadás. Én vagyok az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, élni fog. Márta, te ezt elhiszed? És Márta azt válaszolja, igen, Uram, tudom, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus elment. Mi történt itt? Ebben a találkozásban Márta szívében még itt nem támad fel Lázár, de lezárultak a mi lett volna ha kérdések. véget érnek, helyére kerülnek. Mert mintha így folytatná Jézus: Márta, én itt vagyok. Nem a múltban, nem a jövőben, hanem most. Én most itt vagyok. Itt vagyok veled. Mert egy gyermek születik nekünk, aki a legmélyebb szükségünkre adatik. A legmélyebb, legelhagyatottabb, legelveszettebb állapotunkra. Mert Jézus azért jön, hogy letörje, megtörje a bűn és a sátán igáját. Levegye rólunk a vétkeknek a terhét. Megszabadítson bennünket, hogy reménységgel töltsön be, hogy van feltámadás, hogy ő maga a feltámadás, hogy ő a vigasztaló, hogy ő az, aki az élet, akármilyen homály sötétség van, hogy mi eljuthassunk az Isten fiainak a szabadságára. Isten azt akarja, hogy mi szabadként, az ő gyermekeiként éljük az életünket. Mert a mi hadakozásunk, a mi harcaink nem fegyverekkel történnek, hanem Isten lelkének az erejével. És itt ebben az Ézsaiási szakaszban van még egy dolog, amire ott Isten népét emlékezteti, Isten maga Ézsaiáson keresztül, hogy úgy fog ez az öröm, ez a szabadításnak az öröme a tiétek lenni, ahogy a Midján napjaiban. Mert a múlt héten hallhattuk azt, hogy Isten nem mulandó békességet ad nekünk, hanem örök békességet. Mert mi emberileg nagyon sok kedves, jó pillanatot tudunk teremteni, ami kell, ami szükséges, de az örök békességet egyedül Isten tudja megadni. És ez a rész itt pedig itt csúcsosodik ki abban, hogy Isten azt mutatja, és arra hív bennünket, hogy ő nem mulandó örömöket akar adni. Nem ideig, pillanatnyi, órákig tartó örömöt. Azt is megkapjuk, és hálásak vagyunk értünk, de ezektől többet akar adni. Ő a szabadulás örömét akarja adni. Ő a vele való találkozásnak az örömét akarja adni. Ő olyan örömöt akar adni, amiről szintén Calvin azt mondja, hogy olyan mélyen gyökerezik, hogy nem tud megsemmisülni. Sok fájdalom él, sok kudarc, sok harc van, de ott belül mélyen tud adni Isten olyan örömöt, ami ott van, az ő lelkének az ereje által. És hogyan? Hogyan végzi ezt el? Hogyan teszi ezt meg? Ahogyan Midján napjaiban. Itt, amikor Isten emlékezteti az ő népét egy korábbi szabadításra, azt azért teszi, hogy az ő felé való fordulásunkat, hogy őt keressük, hogy ő élő Isten, erre bátorít. Mert mi történt ott ebbe ezek, mire utal itt Ézsaiás? Gedeon történetére. Amikor Gedeon néhány emberrel, néhány korsóval a nagy ellenséget, az ellenséggel szemben hatalmasan győz. Nem volt fegyvere, nem folyt vér, nem volt semmi olyan, ami egy földi harcban van. Egy dolga volt Gedeonnak: a féltőn szerető Istenben való hite. És így tudott harcolni, így tudott ő szabadítást, szabadulást átélni. És arról szól ez még, amit üzenet nekünk, hogy emlékezzünk. Ebbe a helyzetbe Isten nyilvánvalóvá tette az ő hatalmát, hogy ő az ő kezével úgy tudott győzelmet adni, szabadulást adni az ő népének, ahogy arra nem gondolt, ahogy arra nem számított. És Isten arra hív, kegyelmet hirdet nekünk ma is, hogy hívjuk az ő szent lelkét, hogy pecsételje el a szívünkben azt, hogy az ő ígéretei, az ő kegyelme, az ő irgalma, az ma is a miénk. És így jutunk el a harmadik utolsó ponthoz, hogy ő meghirdeti az uralmát. Meghirdeti az ő uralmát. Tehát úgy viszi véghez mindazt, amit az ő népe számára elkészített, hogy ítéletet hirdet, evangéliumot hirdet, és végül az ő uralmát meghirdeti. És végül erről fogok már csak röviden beszélni. Meghirdeti az ő uralmát. Egy fiú születik nekünk. Egy fiú adatik nekünk. A Messiás által fog megtörténni az, hogy az ő uralma örök és egyre inkább növekedő uralom lesz. És most arra hívlak benneteket, hogy nézzünk Jézusra őt, őrá, hogy ő megaláztatásban eljön erre a földre. Ő megüresíti magát, hogy felmagasztaljon és betöltsünk minket. Beleszületik a mi világunkba, testé lesz, lakozott közöttünk. Ő adatott, hogy mindazzá legyen számunkra, amire elesett állapotunkban szüksége van. Isten úgy szerette a világot, hogy őt adta. Nekünk született. Nekünk adatott. És behelyettesítheted itt a saját nevedet, hogy ő nekem, Anitának adatott. Nem csak megszületett, mert akkor sok örömünk nem lenne benne, hanem ki emeli az írás, hogy nekünk, hogy neked, hogy nekem. Ő egy személyes Isten. Ő egy megtartónak született, neked és nekünk, mindannyiunknak. És lássuk őt felmagasztalásában, akinek a legnagyobb hatalom és dicsőség adatott. Azt írja róla Ézsaiás, csodálatos. Csodálatos, mert ő Isten és ember. Csodák sorozata kísérte életét. A földi napjaiban korlátlan hatalma volt a betegségek, az ellenséges erők, a természeti erők felett, és ez ma is így van. Ő tanácsos. Ő neki adta Isten a bölcsességet, hogy tanítson bennünket, és ő úgy tanította a legfontosabb dologra, az üdvösségről, hogy mi azt megérthessük. Mennyire szükségünk van Jézusra, mint tanácsosra, mert ott az Édenben szintén egy tanácsosra hallgatott az ember. Gonosz tanácsot adott Évának. És milyen szép, hogy Isten egy olyan tanácsost ad, hogy helyreállítson, aki az Atya bölcsességét tudja nekünk adni. Ő erős Isten, ő mindenható Isten, nem csak a bölcsesség az övé, az erő is, hogy munkáját végezze. Mert igen, ő látja, hogy a legnagyobb és legelveszettebb állapotunk a bűnnel és a halállal szemben folyik, amivel szemben nincs erőnk. A Krisztus ereje nem lakozik a szívünkben, de a Szentlélek által ezt ő adja nekünk. Ő az örökké valóság atya, az örök létnek a szerzője. És az az ő szívének a vágya, hogy mi, mint gyermekei, beszélgessünk vele, megszólítsuk őt, segítségül hívjuk őt, keressük őt. Ő a békesség fejedelme, ő a mi békességünk, megőrzi övéinek szívét, másrészt uralkodni is akar a szívünkben, a szívedben. Legfőképp a tekintetben, hogy a tiéd legyen a békesség, ami közted és Isten között szükséges, hogy megszülessen hitáltal. És ő ezt adni akarja, hogy megbékülj Istennel. Mert az uralom az ő vállán lesz, az övén egyedül. Ő az az uralkodó, aki trónra ül, aki mindenek felett való trónra ül. És nem csak, mint dicsőségét, jelvényét viseli az uralkodásának, mint uralkodó, hanem a terhét is. Mert a vállát oda helyezi. És nem fog panaszkodni soha, mint Mózes a túlterheltség miatt. Nem viselhetem én magam mindezt a népet, hanem a keresztet is a vállára vette. És érte, ő érte. Istennek már nem kinyújtva van a keze felénk, hanem kitárva. És mehetünk hozzá, mert ő olyan Úr, aki nem azt várja, hogy te mosd meg a lábát, hanem ő olyan Úr, aki a te lábadat meg akarja mosni. Ő nem olyan Úr, aki elérhetetlen, mint a legtöbb földi nagy méltóság, hanem ő olyan Úr, aki veled akar lenni, aki Immánuel. Amen. Imádkozzunk. Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Áldott vagy Jézus Krisztus, aki eljöttél erre a földre, hogy kiábrázolt számunkra az Atya szívét, aki féltőn szeret bennünket, akinek annyira fontosak vagyunk, hogy elküldte az egyetlenét értünk. És köszönjük, Urunk, hogy a te szerető tekintetedben megpihenhetünk. A te szerető tekintetedben igazi békességre lelhetünk. A te szerető tekintetedben valódi örömöt nyerhetünk. Mert a te szereteted örök, állandó, nem változik. Urunk, annyira vágyunk arra, hogy te legyél a mi forrásunk, hogy te legyél a mi tanácsosunk, amikor tanácstalanok vagyunk is, elveszettnek érezzük magunkat, hogy te legyél a mi békességünk, amikor békétlenség dúl a szívünkben, hogy rád tekintsünk, mint örökké való atyára, amikor körülvesznek a félelmek, vagy a halálnak a kötelei. Kérünk, hogy te legyél a mi menedékünk, amikor a te szavadat, a te országodat hirdetjük, mert hisszük, hogy azért jelentett ki magadat, hogy tovább adjuk a jó hírt, az örömhírt, akkor te rejts el bennünket. Mi tudjunk hátralépni, téged pedig előre engedni, és hisszük, hogy te szólsz majd. Kérünk, hogy te légy velünk, amikor segítségre van szükségünk. Megvalljuk, hogy te vagy a mi segítségünk, hogy te élő Urunk vagy. Kérünk, hogy lelkeddel töltsd be bennünket. Kérünk, hogy szenteld meg a mi szívünket, hogy valóban templom legyen a te imádásodnak a helye. És hogy minden más erre épüljön, ebbe gyökerezzen. Légy áldott, Urunk, minden már megadott ajándékodért, és adj nekünk hitet várni, hogy visszajössz a felhőkön. Jézus Krisztus nevében kértük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.